all'americano, americano, americano.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családoktól függ a népek jövője. Hangoztatta 14. Leó pápa a családoknak, gyermekeknek és nagyszülőknek szentelt jubileumi ünnepségen, amelynek keretében a világ több mint 130 országából érkezett zarándok előtt mutatott be szentmisét a Szent Péter téren vasárnap. A pápa homíliájába hangoztatta: az egyház azt vallja, hogy a mai világban is szükség van a házastársi szövetségre, az isteni szeretet felismerésére és befogadása céljából. A házastársak közötti szövetség egyesítő és békéltető ereje segít a kapcsolatokat és a társadalmat bomlasztó erők leküzdésében is, tette hozzá 14. Leó. Az egyház fő a házastársakhoz fordulva kijelentette: a házasság nem valami ideál, hanem a férfi és a nő közötti igazi szeretet kánonja, amellyel képessé válnak életet adományozni. A legnagyobb veszélyt és fenyegetettséget az jelenteni, ha Ukrajna gyorsított eljárásban csatlakozna az Európai Unióhoz, mert ez 20 ezer milliárd forintjába kerülne Magyarországnak, ami négyszerese a jövő évre tervezett családokat érintő költségvetésnek. Ezért is fontos a Vox 2025, hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna műsorában. Koncz Zsófia elmondta: azt a pénzt, amiért a magyar emberek dolgoznak, a magyar családoknak szeretnék odaadni. Felidézte, hogy ugyanígy volt 2015-ben a migráció esetében, amely mellett nagyon sok európai ország kiállt. Most pedig a hírek arról szólnak, hogy északi országok már akár 12 millió forintos nagyságrendű összeget is odaadnának, csak hogy térjenek haza az illegális migránsok. A magyar nemzeti kormány akkor is azt mondta, hogy az illegális migránsok helyett a magyar családokra fogják fordítani ezeket az összegeket, közölte. Célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok tízezrei veszíthették volna el otthonukat a megemelkedett törlesztő részletek miatt. A kormány azonban egyértelművé tette, hogy nem ismétlődhet meg a balliberális korszak hitelezési és lakhatási kudarca, amikor először devizában eladósították, majd sok esetben földönfutóvá tették a családokat, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirat irodával. A minisztérium közleményében emlékeztetett: a kormány ennek elkerülése és a családok megvédése érdekében 2022. januárban bevezette a lakossági kamatstoppot, amelyet kibővített és többször is meghosszabbított annak érdekében, hogy a magas hozamkörnyezet negatív hatásaitól a háztartásokat megvédje. Kamatstop nélkül a családok hitelkamatai drasztikusan, akár 25% feletti szintre is megnőhettek volna, és a törlesztő részletek is átlagosan több mint 80%-kal lettek volna magasabbak, figyelmeztetett a Nemzetgazdasági Minisztérium. Brüsszel magasabb fokozatra kapcsolt, minden mást háttérbe szorítva dolgozik azon, hogy rekordidő alatt behozza Ukrajnát az Európai Unióba, miközben az Unió nem törődik a háborúban álló ország csatlakozásának biztonsági, gazdasági és egészségügyi veszélyeivel. Eközben hazánk ellen példátlan támadást, lejárató kampányt indítottak, hogy ne akadályozzuk tovább a tervüket. A tét óriási, a magyarok tiltakozását a Vox 2025 eredménye mutathatja meg, hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek adott interjúban Simicskó István, a KDNP frakció vezetője. Elmondta: Kiderült, 1000 ember dolgozik az EU-ban az ukrán bővítésen. Ezt maga Márta Kos bővítésért felelős uniós biztos ismerte el nemrég. S tudjuk, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök már megegyeztek Ukrajna uniós tagságáról. Aki pedig szólni mer ez ellen, azt kíméletlenül támadják Brüsszelből. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre van kilátás. Csupán elvétve alakulhat ki záporzivatar, de inkább majd estétől nő előfordulási esélyük az északnyugati, északi ország részben, akkor a határhoz közeli részeken már egy-egy intenzívebb zivatar sem kizárt. A délnyugati déli szél az Észak-Dunántúl kivételével több helyen megélénkül. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Késő estére 20-26 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
A szívemben lángjoló bogjon eleven ebben, ami vagyok és mind, ami az enyém, tartsd a kezedben igazi helyén. Életem kutya
Yeah.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Marcellin és Péter. A két vértanú, Marcellin és Péter neve benne van az ősi római misekánonban. Megbízható hagyomány természetesen ugyanúgy alig áll rendelkezésünkre ennek a vértanú párnak az esetében, mint Ágnes, Néreus és Achilles, vagy Pongrác vértanúságával kapcsolatban. Kettejüknek föltehetően 500 táján írott szenvedés története tájékozottnak és beszédesnek mutatkozik. Formája szerint épületes, dicsőítő irat a vértanú tisztelet szolgálatában. Azt már nem áll módunkban megállapítani, hogy mit lehet belőle tárgyilagos híradásra visszavezetni. Eszerint a két vértanú római klerikus volt, Marcellin áldozópap, Péter pedig egzorcista, ördögűző. Diokléciánus császár üldözésének idején szenvedhettek vértanú halált. Damazusz pápa azt állítja a két római vértanú sírfeliratában, hogy haláluk és eltemettetésük történetét a kivégző hóhértól ő maga hallotta, akkor, amikor még gyermek volt. Helyi tiszteletüket Rómában ki lehet mutatni. Sírjukat a Via Labicánán lévő temetőben tisztelték. Konstantin császár bazilikát építetett oda, és ehhez hozzáépítette anyjának, Ilonának mauzóleumát. A két szent ereklyéje 827-ben a majnamenti Zeligenstadtba került. A két római vértanú életéből a legendás szenvedés történet épületes részleteket tud elbeszélni. Amikor Pétert bebörtönözték, megnyerte fogolytársai és őrei bizalmát. Artémius felügyelő is elpanaszolta gondját. Van egy leánya, akit megszállva tart a gonosz lélek. Péter ajánlkozott, hogy Krisztus nevében meggyógyítja. Artémius azonban nem akarta elhinni, hiszen ha Péter istene olyan erős volna, akkor először nyilván saját szolgáit szabadította volna ki a bilincsekből. De Péter bátorította őt, hogy higgyen Isten erejében. Akkor a börtönfelügyelő kettős láncot hozott, és a szentre zárta. Ha Istenet kiszabadít ebből a kötelékből, és meggyógyítja a lányomat, hinni fogok Krisztusban. A következő éjszaka Péter szabadon, keresztel a kezében lépett a kételkedő elé, akinek a leánya is teljesen meggyógyult. Artémius egész háza népével rögtön kérte a keresztséget, és szabadon engedte a fogoly keresztényeket, és azokat, akik meg akartak keresztelkedni. Marcellinus pap, aki ugyancsak abban a börtönben volt, mindnyájukat megkeresztelte. Amikor a bíró megtudta, hogy Marcellin és Péter megkeresztelte a felügyelőt és más foglyokat, és mindnyájan szabadok, sietve újra összefogadta, és egy szigorúbb börtönbe záratta őket. Kínzó pribékek jöttek. Marcellint üvegcserepekre fektették, Pétert pedig kalodába zárták. De éjszaka az úr angyala kiszabadította őket börtönükből, és megparancsolta nekik, hogy szóval és tettel tovább erősítsék a keresztény népet. Siettek, hogy segítsenek Artémiuson, akinek szintén meg kellett éreznie, tapasztalnia a bíró haragját. Családjával együtt megkövezték. Végül Marcellint és Pétert egy sötét erdőbe hurcolták, és ott lefejezték őket. A legenda még arról is tud, hogy a hóhér látta, amint lelküket angyalok kísérték az égbe. Ezáltal ő is eljutott a hitre. Istenünk, ki Szent Marcellin és Szent Péter vértanúi dicsőséges hitvallásának emlékezetét erősíted bennünk, és oltalmunkra fordítod, kérünk, segíts, hogy követésük előbbre vigyen, és közben járásuk támogasson minket Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban megismételjük Szabó József atya elmélkedését a házasságtörő asszony történetéről.
A házasságtörő asszony történetében gyönyörűen megmutatkozik Jézus irgalmas szeretete, ahogy szembesíti az ítélkezőket és elküldi őket. ahogyan az asszonynak megbocsát, és őt is küldi, menj, de többé ne vétkezz. A történet egy asszonyról szól, akit valószínű, hogy már figyelhettek, hogy van szeretője, és most kifigyelték, és rajta kapták, hogy valakivel együtt volt. Asszonyról van szó, vagyis akinek már van férje. Lebuktatták, és ezért az emberek a mózesi törvények szerint el akarták ítélni, és végre akarták hajtani az ítéletet. Abban a korban szokás volt a megkövezés. A mózesi törvények is előírták, hogy a házasságtörőt meg kell kövezni. Ezért az asszonyt elfogták, már mindenkinek a kezében ott volt a kő, hogy az asszony kikötözzék, és addig dobálják kővel, míg meg nem hal. Mindenki mondhatta, hogy én csak egy követ dobtam, ez valószínű fájt neki, meg is érdemelte, amilyen súlyos bűnt elkövetett, de nem én öltem meg. Vagyis volt sok követ dobáló ember, de nem volt gyilkos. Viszont a végére volt egy halott. Ez volt a megkövezés. Azonban nem csak azt akarták, hogy az asszonyt elítéljék, hanem közben Jézust is el akarták ítélni. Ezért Jézus elé hozták és megkérdezték. Mester, te mit mondasz? Ez egy csapda volt. Ha Jézus azt mondja, hogy ne ítéljétek el az asszonyt, ne öljétek meg, hagyjátok élni, hagyjátok elmenni, akkor azt mondták volna, hogy na, te vagy a messiás, te vagy az Isten küldötte, hiszen te szembe mész a mózesi törvényekkel, amire mi hagyatkozunk, és ez számunkra szentírás. Mi e szerint élünk, ő a törvény számunkra. Ha Jézus azt mondja, hogy igenis, hát Mózes előírja, akkor meg kell kövezni. Akkor pedig azt mondják neki, hát te vagy a messiás, te vagy a szeretet, az irgalmas Jézus, azt akarod, hogy az asszony meghalljon, te ilyet kívánsz. Bármit mondott volna Jézus, elítélték volna. Tehát nem csak az asszonyt, hanem magát Jézus Krisztust is. Amikor a szentségtörésről elmékedünk, akkor a szentségtörésnek a lényege, hogy amikor a házasság szentségében Jézus szentségi kegyelmet, ajándékot, erőt ad az egyik párnak, például a férfinak, ezt azért adja, hogy a férfin keresztül konkrétan tudja szeretni a feleséget. De persze a feleségnek is ad az Isten kegyelmet és erőt, azért, hogy ne csak a saját erejéből, hanem az Istennek az erejéből is tudja szeretni az ő férjét. És amikor emberileg szereti egymást a férj és a feleség, de a szentségben az Istennek az ereje is megnyilvánul, vagyis nem csak emberi módon szinten tudják egymást szeretni, hanem az Istennek a szeretetéből, erejéből, ez a szentségi házasság, ez a szentségi szeretet. Jézus ezt akarja, hogy a házaspár minél boldogabb legyen, és minél jobban tudják egymást szeretni. Meghatározza a mértékét is, senki sem szeret jobban, mint az, aki az életét adja a barátaiért. Vagyis amikor az Isten adja a kegyelmet, adja valakinek a szentségi kegyelmet, azt azért adja, hogy az emberen keresztül, például a férjen keresztül ez a kegyelem, ez a szeretet konkrétan megtapasztalható formában megérkezzen a feleséghez. Persze fordítva is igaz, a feleségnek is azért adja ezt a kegyelmet és erőt, hogy rajta keresztül ez a szeretet megérkezzen a férhez. Amikor így megérkezik, akkor a házaspár szentséget szolgáltat ki egymásnak. Rajtuk keresztül megérkezik a másikhoz, mind az ő saját emberi szeretetük, de az Isten szeretete is. Amikor az Istennek a kegyelmét én befogadom, de nem adom tovább, az Istennek a szándéka, a kegyelemnek az ereje bennem megtörik. Ezt nevezzük szentségtörésnek. Tehát nem csak azt, amikor valaki már ilyen súlyos bűnt elkövet a házasságban, hogy például valakivel együtt hál, nem a házastársával, ezt mondjuk általában házasságtörésnek is nagyon súlyos bűn. Azonban a házasságtörést, hogyha egy teológiailag nézzük, sokkal mélyebb jelentése van. És amikor a házasságtörést vizsgáljuk valakinek az életében, akkor nem csak a nagy bűnöket vizsgáljuk, hanem azt, hogy hogyan éli meg a hétköznapokban a szentségi kegyelmet. Például vegyünk egy férfit, aki nem foglalkozik a feleségével, nem gyöngít hozzá, nem hallgatja meg asszonyi beszéd, mondd el anyának, hogy akinek akarod, hagyj engem békén az ilyen érgezelgős beszéddel, nem hallgatja meg, nem gyöngít hozzá, nem visz neki virágot nőnapra vagy házassági évfordulóra, nem kedves vele, nem olyan figyelmes, nem fejezi ki a szeretetét, vagyis az férfi megkapja a kegyelmet, hogy a felesége felé mind testileg, mind lelkileg, gyöngétségben, minden fórumon kifejezze az ő szeretetét, és ha a férfi ezt nem fejezi ki, benne a szentségi kegyelem megtörik. Az Istennek a szándék, a szeretete nem érkezik el az asszonyhoz. Így ez a férfi már házasságot tör, vagyis szentségtörés követel, mert nem érkezik meg az asszonyhoz az Istennek a szeretete. Persze ezt a hétköznapokban nem nevezik szentségtörésnek, de gondoljunk bele, hogy például egy férfi nem szereti a feleségét, vagy azt mondja, hogy szereti, de ezeket a sok alapvető emberi gesztus kedvességet nem adja meg. A feleség magányos lesz, nem érzi magát szeretve, sokszor akár lehet, hogy meg is alázzák, és utána bírja évekig, és egyszer megismerkedik valakivel, egy másik férfivel, aki nagyon kedves, nagyon figyelmes, nagyon gyöngéd, virágot visz, meghallgatja, fontos, amit mond az asszony, és a feleség nagyon könnyen elcsábul. Erre várt egész életében, és ezt kellett volna megkapni a férjétől, de nem kapta meg. És utána nagyon könnyen elcsábul, és utána szeretője lesz, hogy ezzel a férfivel elmegy, de már érzelmileg is házasságot tör, szentséget tör, mert mással éli meg azt, akarja megélni, amit a férjével kellene. A férfi már előzőleg szentséget tört, mert nem adta meg a feleségének. És persze a feleségének nincs joga ahhoz, hogy úgymond elmenjen máshoz, de a bűnre való alkalom sokkal nagyobb, mert érzelmileg szenved, emberileg szenved a házasságban, mert azt érzi, hogy őt nem szeretik. Nem kapja meg az alapvető emberi szeretetet, az emberi igényeit. Persze ezt fordítva is lehet venni, amikor a feleség nem adja meg a férjének. És nagyon könnyen ebből a szentségtörésből még komolyabb szentségtörés és házasságtörés lesz. Ezért a szentséget megélni azt jelenti, hogy az Isten kegyelmét befogadom, és ezt továbbadom. Ebben növekedni kell a házaspároknak, és nagyon sok, szinte milliónyi apró gesztus van, persze vannak nagyobbak is, ahogyan ezt valaki kifejezheti. Amikor valaki házasságot tör, és a másik megtudja, azt is látom, hogy sokszor már nem bocsát meg. Lehet, hogy nem küldi el, de ha valami feszültség van, egyből az orr alá dörgöli, hogy te ilyen és ilyen vagy, te ezt csináltad, te egy utolsó senki vagy, egy házasságtörő, és látható, hogy nem bocsátja meg neki, mindig hozzávágja. Ha nézzük Jézusnak a szeretetét, akkor Jézus megbocsát ennek az asszonynak. Nem hántorgatja fel. Ott van a tégazdó fiú történetében is, ez a fiam halott volt, de most él, és ünnepeljük, mert feltámadt és élt. Nem arról beszélünk, hogy halott volt, hanem az volt, de most él, és az élőnek örülünk. Az Isten így bocsát meg, és így szeret, így gyakorol irgalmasságot. Ezért a házasságban is fontos, hogy például ezek fájdalmas dolgok, azonban látni kell azt, hogy az igazi megbocsátásban nincsen benne, hogy én újra és újra felhozom. Arról nem is beszélve, hogy sokszor, amikor ilyen bűnöket követel valaki, azért mind a kettő benne van. Lehet, hogy valaki elhanyagolta a szeretetet, a másik nem volt figyelmes, már régen nem beszéltek meg egymás között semmit, tehát minden bűnnek van előtörténete, és mindig két személyen múlik. Persze változhat a felelősség nagysága, de két személyen múlik. Ezért meg kell vizsgálni a házasságokban, hogy én megadok-e mindent a házastársamnak, kiszolgáltatom-e számukra a szentséget, vagy gyakorlatilag a szentség megtörik bennem, és nem adom meg a másiknak, amit az Isten adni akar neki. Mert ez újabb bűnöknek lehet a forrása és a bevezetője. Ezért nézzük meg az életünkben, vagy akik házasságban élnek, hogy a szentség hogyan jelenik meg bennem, hogyan adom tovább, és ha már vannak bűnök az életben, akkor bocsásson meg egymásnak, és a büntetés helyett még jobban szeressük egymást, azért, hogy nehogy megint bűnre menjen el valaki, hanem inkább az irgalmas szeretet által mind a ketten újjászülessünk.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa emelkedett a házasságtörő asszony történetéről. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Gronda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
dicsőítessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató Jézus mennybe meneteléről és Péter apostol kiválasztásáról beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Krisztus feltámadt, alleluja!
Valóban feltámadt, alleluja!
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai napon egy olyan közös utazásra hívlak meg benneteket, amely Jézus feltámadásától vezet tovább a mennybe menetelig, és egészen a pünkösdig tartó várakozás idejéig. Megállunk egy-egy fontos állomásnál. Megnézzük, mi történt, mikor Jézus elbúcsúzott tanítványaitól. Vagy, hogy hogyan választotta ki Pétert arra, hogy az egyház első vezetője legyen. Kérlek benneteket, akkor imádkozzunk együtt, és elmélkedjünk együtt. Lázár, légy szíves, mondd el, hogy hogyan választotta ki az Úr Jézus Pétert.
Feltámadása után Jézus megkérdezte Pétert: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, Uram, felelte Péter, tudod, hogy szeretlek. Erre Jézus így szólt: legeltesd bárányaimat. Aztán másodszor is megkérdezte: szeretsz engem? Igen, Uram, válaszolta Péter, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte: Simon, János fia, szeretsz? Péter így válaszolt: Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus ismét azt mondta: legeltesd juhaimat.
Jézus Pétert választotta ki, ő volt az első apostol, akire bízta az egész egyházat. És azt mondta neki, hogy legeltesd juhaimat, azok az emberek. És háromszor is megkérdezte tőle, hogy szeretsz-e te engem. Szerintetek miért? Ákos.
Mert Péter háromszor tagadta meg, ami előtt szólt a kakas.
Bizony, ő nagyon szerette, de mégis ő is tévedett, meg ő is bűnkövetett el, ő is emberből volt, és megtagadta őt, amikor nagy pénteken elvitték őt Pilátus elé. És hajnalban háromszor is megtagadta. De ennek ellenére mégis Pétert választotta, ő benne bízott a legjobban, és őt nevezte el Péternek, mert előtte mi volt az ő neve? Ákos.
Simon.
Igen, így van, köszönöm. Ügyes vagy, Simon, és akkor azt mondta, hogy te Péter leszel, és erre a sziklára építem az én egyházamat. Aztán mi történt ezután? Lázár, légy szíves, mondd tovább.
Az Úr Jézus, a jó pásztor, mennybe menetele előtt Péterre bízta nyáját, híveit. Az apostolok lettek az első püspökök, Péter pedig a vezetőjük, az első pápa. Sok hívő csatlakozott hozzájuk. Így alakult ki az egyház közössége. Az apostolok utódai, a pápa és a püspökök a papokkal együtt azóta is Jézus nevében hirdetik az örömhírt az egész világon. Az egyház tagjaiként mindannyiunk hivatása, hogy Jézus tanítása szerint éljünk, és azt továbbadjuk másoknak. Ebben segít és erősít minket a Szentlélek.
Így van, tehát az első püspök és az első pápa Péter volt, és ő vitte tovább az egyházat, és most vagyunk a 267. pápánál járunk. Ki ő, ki tudja, ki emlékszik. Most választották meg nemrég. Léna.
14. Leó pápa.
Így van, jó Isten segítse őt az úton. Köszönöm szépen. Elérkeztünk az Úr Jézus mennybe meneteléhez. Kérlek szépen, Ákos, mondd el, hogy mi történt húsvét után 40 nappal.
Húsvét ünnepe után 40 nappal az egyház egy különleges eseményt ünnepel, Jézus mennybe menetelét. Ezt a napot már az 5. század óta tartja számon a keresztény világ. Húsvét reggelén valami egészen különleges dolog történt. Jézus, aki meghalt, a kereszten feltámadt. A sír üres volt, és először az asszonyok, majd a tanítványok is találkoztak a feltámadt Krisztussal. Először féltek, kételkedtek, hiszen ilyesmit soha korábban nem tapasztaltak. De Jézus újra és újra megjelent nekik. Beszélt velük, együtt tevet velük, megmutatta a kezeit és az oldalát, hogy lássák, ő valóban él.
Mire emlékeztek, hogy mikor volt, amikor együtt beszélgettek, vagy együtt ettek, vagy épp megmutatta kezeit és oldalát?
Jézus akkor mutatta meg a kezeit és az oldalát, amikor Tamás hitetlen volt, és nem hitte el, hogy megjelent az apostoloknak Jézus.
Így van, nagyon ügyesen mondtad. És mikor reggelizett velük, emlékeztek-e? Amikor megjelent nekik a Genezáreti tónál, és integetett nekik, az apostolok pedig bent voltak a vízben, a bárkában, és egész éjjel nem fogtak semmit. Emlékeztek erre a történetre?
Igen.
Ákos, légy szíves, akkor mondd el.
Jézus ott állt a túlpartján, az apostolok meg a bárkájukkal bent haláztak egész éjjel, de nem fogtak semmit. Jézus integetett nekik, és Péter meg János észrevette, hogy az Jézus, kiugrottak a bárkából, és odaúztak hozzá.
Péter lépett ki, de János felismerte, így van, és mondta, hogy a mester az, és hamarabb akart vele találkozni, ezért Péter már kiszállt, és sietett a vízben, hogy Jézussal lehessen. És akkor Jézus azt mondta nekik, hogy vessétek ki újra a hálót, igen, mondjad, Ákos,
hogy vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalára, és nézzétek meg, hogy mennyi halat fogtok.
Igen, és sikerült nekik a halfogás?
Igen.
Pont.
Kivetették a hálót, és nagyon sok halat fogtak.
Így van. És utána Jézusban megint nagyon hittek, és nagyon örültek neki, hogy feltámadás után találkozhattak újra a mesterükkel, és Jézus utána kint a parton reggelivel várta őket, finom kenyérrel és sült hallal. És akkor ott beszélgettek, és ott történt ez, hogy Simon Péterre bízza az egyházat, és mondja neki, hogy őrizd a juhaimat. Ez a 40 nap Jézus feltámadása után nem csak ünneplés volt, hanem tanulás, bátorítás és készülődés ideje is. Jézus nem csak azért jött el újra, hogy megnyugtassa őket, hanem hogy felkészítse őket egy nagy küldetésre. A tanítványok sok kérdést tettek fel neki. Mi volt ez a nagy küldetés? Most én kérdezem tőletek. Ákos.
Jézus, amiután felment a mennybe, mondta az apostoloknak, hogy kettessével menjenek el és hirdessék az Urat.
Igen, hirdessék az evangéliumot. Így van. A tanítványok sok kérdést tettek fel neki. Például, hogy Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát? Ő pedig ezt felelte. Nem a ti dolgotok ismerni az időket, de amikor eljön a Szentlélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek. Most az apostolok cselekedeteiből olvassuk fel Jézus Krisztus mennybe menetelének történetét. Léna, kezd, légy szíves!
Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása után sok jel által mutatta meg a tanítványoknak, hogy él. 40 napon át többször megjelent előttük, és az Isten országáról tanította őket. Megmondta nekik, hogy várják meg Jeruzsálemben, amíg az atyai ígérete be nem teljesedik, és rájuk nem száll a Szentlélek. Hallhattátok, emlékeztette őket az Úr Jézus. János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.
Köszönöm, Ákos, folytasd tovább.
Ezután a tanítványok egybe gyűltek az olajfák hegyén, és megkérdezték Jézust. Uram, hát nem most állított helyre Izrael országát? Nem a ti dolgotok tudni az időkről, vagy alkalmakról, amelyekről az Atya maga döntött. Amikor azonban a Szentlélek reátok száll, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában, Szamáriában, és mind az egész földön. És amikor ezeket elmondta Jézus, a tanítványok szeme láttára felemelkedett, és egy felhő elragadt a tekintetük elől. Miközben szemüket az égre függesztették, két férfiú állt meg mellettük, és meg is szólaltak. Galileabeli férfiak, mit nézitek az eget? Ő Jézus, aki felment tőletek a mennybe, és ugyanúgy jön majd el hozzátok, amit most látjátok felmenni. Ezek után a tanítványok az olajfák hegyéről visszatértek Jeruzsálembe, de mentek házukba, és mindnyájan egy szívvel, lélekkel könyörögtek és imádkoztak.
Köszönöm szépen. Tehát Jézus küldetése most már rajtuk keresztül folytatódik tovább, és képzeljétek el, mekkora felelősség volt ez. Ők egyszerű emberek voltak. Mi volt a foglalkozásuk? Ákos.
Halászok voltak.
Igen, halászok, vámosok voltak, nem tanult emberek. Mégis nekik kellett elvinni az örömhírt a világba. Jézus megígérte nekik, hogy nem hagyja őket egyedül. Elküldi majd a Szent Lelket, aki erőt és bátorságot ad nekik. A 40. napon Jézus kivitte tanítványait Jeruzsálemből kelet felé, a Kidron völgyön keresztül az Olajfák hegyére. Ez az Olajfák hegyén, ezen sokszor együtt voltak és együtt imádkoztak. Emlékeztek rá, mikor is voltak, amikor külön a Bibliában is kiemelik, hogy együtt voltak a tanítványok és az olajfák együtt imádkoztak? Ki emlékszik? Ákos.
Jézus nagy csütörtök éjjelén a 12 apostollal elment az olajfák hegyére imádkozni, de az apostolok elaludtak, amiközben Jézus vérrel verítékezett.
Így van, nagyon ügyes vagy. Ez a hely fontos volt számukra, itt imádkozott Jézus a szenvedése előtt, ahogy mondtad is. Itt látták őt elfogni, és most is itt történik valami új.
Amiközben Jézus imádkozott, háromszor is felkeltette az apostolokat, de az apostolok folyton visszaaludtak, és Jézus rájuk kiabált, hogy még egy órát sem tudtok velem vérasztani?
Igen, így van, pontosan, nagyon jól emlékszem. Az evangéliumok tanúsága szerint Jézus ott a hegy tetején áldását adta tanítványaira, majd felemelkedett az égbe, és egy felhő eltakarta őt a szemük elől. A tanítványok csak ott álltak, és néztek felfelé, amíg két angyal meg nem jelent, és azt mondta nekik, miért néztek az ég felé? Ez a Jézus, akit láttatok felmenni, ugyanígy fog majd visszatérni. Ezután a tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, és 10 napon keresztül együtt imádkoztak. Kit vártak szerintetek akkor 10 napon keresztül? Mit mondott Jézus, hogy kit küld el nekik, Léna?
A Szent Lelket.
Így van, a Szent Lelket várták, pontosan. És azért imádkoztak 10 napon keresztül, és készültek arra, hogyha majd eljön a Szent Lélek, akkor el tudjanak indulni a világba tanúságot tenni Jézusról. Te mit éreznél, ha ott lennél a tanítványok között, Lázár?
Örülnék.
Örülnél, ha téged is most igen, kiválasztanának.
Ott lennék közöttük.
Igen, ha visszamennénk most az időbe, gondolj ebbe bele. És azt mondanák, hogy most légy szíves, te is legyél a mesternek az egyik tanítványa, és menjél velük az úton a tanítványokkal.
Az jó lett volna.
Jó? Na, örülök neki. Először nem lepődnél meg, hogy téged is kiválasztott?
Hát de, hogy pont engem, de örülnék igazából.
Nagyon jó. Ha valaki azt mondaná neked, most rajtad a sor, hogy elmond másoknak ki Jézus, mit válaszolnál? Ti mit gondoltok? Hogyan tudtok ma ti is tanítványok lenni? Ákos?
Sokat imádkozunk.
Léna?
Segítek másoknak.
Így van, pontosan. Ügyes vagy. Imádkozunk egymásért. Ha valaki bajban van, segítünk neki. Ezek mind-mind arra utalnak, hogy mi jó emberek vagyunk, hittanos gyerekek vagyunk, és segítünk.
Krisztus éppen közben jár, nagy főpap tégig ez esem, örökre biztos védelmem. Markába véslen
Megint egy jó kis történetet fogunk tanulni, ami Rómába történt. Lehet, hogy hallottatok róla már, de ha nem, akkor itt megismerjük ezt a történetet. Péter kiválasztása. Képzeljétek el, milyen érzés lehetett az első keresztényeknek Rómában élni. Nem volt templomuk, nem volt biztonsági helyük a közösségi imádságokra, és sokszor üldözték őket a hitük miatt. Ezért a katakombákba gyűltek össze például szentmisére, föld alatti katakombákba, ahova a halottakat temették. Biztos hallottatok róla. Mégis volt egy apostol, aki bátor volt, és egészen Rómáig ment, hogy hirdesse Jézus örömhírét. Ő volt Szent Péter. Kérlek szépen, Lázár, akkor őről mondjál egy pár szót, hogy ki volt eredetileg Péter.
Péter eredetileg halász volt Galileában, eredeti neve Simon. Jézus volt az, aki így szólt hozzá: te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a kősziklára építem egy házamat. Jézus ezzel utalt arra, hogy Péter lesz az első apostol, aki vezeti a közösséget. Péter nem volt tökéletes, emlékezzünk rá, hogy háromszor is megtagadta Jézust a passió alatt. De Jézus megbocsátott neki, és a feltámadása után újra megerősítette őt. Legeltesd juhaimat. Ezzel megbízta őt, hogy gondoskodjon a hívekről, ő lett az első pápa. Az első század közepén Péter Rómába ment, mert úgy érezte, ott van szükség az evangélium hirdetésére. Róma akkor a világ központja volt, minden út ide vezetett. De ez azt is jelentette, hogy itt volt a legnagyobb veszély is. A keresztényeket sokan nem értették, és az uralkodók, különösen Néró császár, féltékenyen figyelték őket. Néró uralkodása alatt, különösen a híres 64-es római tűzvész után a keresztényeket vádolták a tűz okozásával, és szörnyű üldözés vette kezdetét. Sokan meghaltak a hitük miatt, és a hívek arra kérték Pétert, hogy meneküljön el Rómából, különben ő is áldozattá válik.
Ott voltak a keresztények, az első keresztények, akik szóltak Péterhez, hogy meneküljön, menjen el Rómából, mert máskülönben ő is vértanú halált fog itt halni. És van ez a híres jelenet, a Quo Vadis. A legenda szerint Péter valóban elhagyta Rómát, és úton volt délfelé, amikor az Appiai úton a városon kívül találkozott valakivel. Léna, kérlek szépen, mondd el, hogy kivel találkozott.
Az illető egy férfi volt, mezít lábjött, és egy keresztet cipelt. Ez maga Jézus volt. Péter csodálkozva kérdezte tőle:
Domine quo vadis?
Uram, hová mész? Jézus így felelt: megyek Rómába, hogy újra megfeszítsenek. Péter ekkor megértette: nem menekülhet el. Ha Jézus újra vállalja a szenvedést, akkor ő sem hagyhatja magára a híveit. Visszafordult Rómába, és végül mártír halált halt.
Mit jelent az a szó szerintetek, hogy mártír halált halt? Megvallotta a hitét, nem tagadta meg Jézust, és ezért őt is keresztre feszítették, úgy, mint Jézust. Tehát mártír halált halt, de mi volt az ő kérése Péternek?
Hogy őt fejjel lefelé feszítsék keresztre, mert nem volt méltó úgy, hogy Jézus feszítsék keresztre.
Így van, pontosan, és őt fejjel lefelé a Vatikán dombján feszítették keresztre, ott, ahol most a római bazilika áll, mert az ő szent helyére építették a római bazilikát. Miért fontos, gyerekek, hogy Jézus nem a tökéletes, hanem inkább a bátor tanítványokat választotta ki maga mellé? Ákos.
Már senki se tökéletes, csak Jézus.
De mégis mindenki belátott valamit, hogy a jót meglátta benne, és tudta, hogy ha a Szent Lelket elküldi, megerősíti őket, és fogják tudni az ő útját folytatni, és hirdetni az evangéliumot. A Quo Vadis örökség ma. A római Appiai úton ma is áll egy kis templom, amit úgy hívnak Domine Quo Vadis kápolna. Ez emlékeztet arra a pillanatra, amikor Péter döntött, a könnyebb utat választja, vagy visszamegy a keresztényekhez. Ez a történet ma is kérdez bennünket: te merre haladsz? Mi merre haladunk? Ákos?
Isten felé.
Így van, reméljük is, hogy segít bennünket, és az Isten felé egyszer majd hova szeretnénk menni, ha meghalunk. Ákos?
A mennybe.
Így van. A hetedik húsvéti vasárnap és az utolsó hét. Erről szeretnék most beszélni veletek. Ez a vasárnap és az azt követő hét egy lelki előkészület ideje. Ekkor az egyház arra emlékezik, hogy Jézus mennybe menetele után a tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, és 10 napig együtt imádkoztak, együtt várakoztak. Ez volt az első 9. Szoktuk mondani, hogy tartunk 9. Szent Rita 9, vagy Jézus szíve 9. Ez azt jelenti, hogy 9 napig imádkozunk, egymást követő 9 napon át. 9 napig tartó közös imádság, aminek a végén elérkezett a pünkösd. Ebben az időszakban nem történik külső esemény, de valami nagyon fontos zajlik belül a szívekben. A tanítványok gondolkodnak, visszaemlékeznek Jézus tanításaira, és imádkoznak a Szentlélek eljöveteléért. Ebben az időszakban különösen figyelünk Lukács evangéliumára és az apostolok cselekedeteire. A két könyv összekapcsolódik, az evangélium Jézus mennybemenetelével zárul, az apostolok cselekedetei pedig ezzel kezdődnek. Lukács evangéliumában Jézus ezt mondja a tanítványoknak: térjetek vissza Jeruzsálembe, és maradjatok ott, amíg fel nem ruháznak benneteket a magasságból jövő erővel. Ez az erő maga a Szentlélek, aki pünköstkor érkezik meg. Miért fontos, gyerekek, ez a várakozás? Lázár.
A várakozás időszaka nem tétlen idő. A tanítványok nem szélettek szét, nem mentek haza, együtt maradtak, közösen imádkoztak. Ezt ma is példának vehetjük. Ez az időszak megtanít türelemre, közösségben való élésre, bizalomra, Isten mindig beteljesíti ígéretét.
Így van. Köszönöm szépen. Tehát nekünk is fontos, hogy mi is legyünk együtt, mikor nagy események történnek, akkor szoktuk mondani, hogy ne menjen mindenki össze-vissza, hanem maradjunk együtt, és együtt például imádkozzunk, vagy valamire készülünk, akkor együtt szoktunk felkészülni. Na, ők is így voltak, nem mentek haza, maradtak Jeruzsálembe, a tanítványok is együtt készültek a Szentlélek eljövetelére. Mit jelent számunkra ez az időszak? Léna.
A húsvét ünnepkor vége nem egy befejezés, hanem a lélek idejének kezdete. Az egyház ebben a néhány napban imára hív, belső figyelemre és csendességre, hogy készen álljunk a pünkösdi örömre.
Így van. Tehát kérlek benneteket, hogy ti is szépen készüljetek föl, van most 9 napotok, és türelemmel várjátok a Szentlélek eljövetelét, a pünkösd ünnepét. Van egy nagyon szép imádságunk, amit Szent Ágoston is megírt a mennybe menetelről. Kérlek benneteket, hogy olvassuk fel.
Szent Ágoston így ír a mennybe menetelről: feltámadásunk, Uram, a mi reménységünk, mennybe meneteled a mi megdicsülésünk. Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék.
Ámen. És van egy szép énekünk, a Hozsannában, a 95-ös énekünk így szól, hogy Krisztus a mennybe fölmene, alleluja, alleluja, egeknek élő Istene, alle, alleluja, fölnéztek az apostolok, alleluja, alleluja, és zengtek fényes angyalok, alle, alleluja. Ma végigjártuk a húsvéti időszak felé vezető utat. Megismerkedtünk Urunk mennybe menetelének csodájával, amikor Jézus búcsút vett a tanítványoktól, hogy visszatérjen a mennyei atyához. De nem hagyott minket magunkra, megígérte a Szentlélek eljövetelét. Beszéltünk Péter apostol bátor döntéséről, aki a Quo Vadis kérdés hatására nem menekült el, hanem vállalta a küldetését, és ezzel példát adott nekünk is hűségből, bátorságból. Ahogy a tanítványok annak idején együtt imádkoztak Jeruzsálemben, úgy mi is készülhetünk szívvel, lélekkel a pünkösdi örömre, amikor a Szentlélek eljön közénk, hogy erőt és világosságot adjon. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.